Érdekes területre kalauzoljuk hallgatóinkat mai adásunkban. A kriptoeszközökkel fogunk foglalkozni. Szakértő ül itt velünk a stúdióban. Benesocki Balázs, az SPB befektetési ZRT portfóliókezelője. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Van ugyan a Trend FM-nek külön egy kriptoeszközökkel foglalkozó műsora, de ugye ez nem a prémium kategória, ezért talán kezdjük a legalapvetőbb fogalmaktól. Mi a különbség a kripto és a digitális jegybankpénzek között? Ez hogy lehetne a legegyszerűbben behatárolni, hogy azért mindenki el tudja képzelni, hogy miről van szó, és aztán természetesen fogunk majd mélyebb szakmai témákra is evezni.
Kezdeném a végével, tehát a CBDC, az a Central Bank Digital Currency, ez egy a központi bank által kibocsátott digitális fizetőeszköz, ami mondjuk a digitális euró tekintetében ez egy készen álló projekt, tehát ez már több mint kísérleti fázisban van, és ennek az a definíciója, hogy ez minden euróövezeti lakos számára rendelkező digitális valuta, aminek az a lényege, hogy ne egy nemzetközi kártyás fizetési rendszert kelljen használni az EU-ba, vagy több EU-s országnak ne különböző rendszereket kelljen használni, hanem legyen egy ilyen közös rendszer, ami a digitális euró formájában fog megvalósulni. Na most a kriptosoknak a legnagyobb félelmük az ezzel kapcsolatban, hogy akkor eléggé nyomon követhető lesz a társadalmunk. Olyan szinten, hogy nehogy esetleg szabályozni tudják azt, hogy éppen mire mennyit szabad költeni, és annak függvényében, ha mondjuk mire mennyit költesz, annak függvényében szabályozzák az életedet talán. Tehát, hogy ez esetleg, hogyha előfordul, akkor ez elég komoly aggályokat vethet föl. És ugye a kripto ennek pont a szöges ellentéte, ugyanis ez egy decentralizált digitális fizetési eszköz, tehát nincs egy központi bank, ami ugye mögött áll, és ennek az a lényege, hogy gyorsabb legyen, olcsóbb legyen, tehát transzparensebb legyen, mint mondjuk egy fiat pénz, úgy hívják közforgalommal álló, szintén központi bank által kibocsájtott pénzt tulajdonképpen. Mondjuk egy Solanának 35-25 dollár a tranzakciós költsége, tehát ehhez képest mondjuk, ha veszünk egy akár egy Swift vagy egy SEPA tranzakciót, akkor láthatjuk, hogy még hogyha 3-4 óra alatt át is megy az utalás, mondjuk egy Solana tranzakció átmegy pár perc alatt, és ugye jóval olcsóbb, mint mondjuk egy ilyen tranzakció.
Mekkora a kriptoeszközöknek az összesített piaca jelenleg a világban? Azt lehet hallani nap mint nap, hogy celebek, politikusok kibocsájtanak saját coint.
Tehát jelenleg a kriptopiac teljes piaci kapitalizációja az 2,76 trillió dollár, és ebből ugye a bitcoin, azért szoktam mindig a bitcoin dominanciát hangsúlyozni, az jelenleg több mint 1,68 trillió. Úgyhogy több mint a 60%-a, tehát egy jelentős része még. És ahhoz képest, hogy jelenleg 13,8 millió kripto van, elég szép teljesítmény a bitcointól, hogy egymagában a piac 60%-át lefedi. Ugye ezért is szokták a kriptos emberek az idő nagy részében a pénzüket ugye bitcoinba allokálni, mert általában ez a felülteljesítés, a többi úgynevezett altcoinok, tehát minden a token, ami nem bitcoin, az altcoin, szoktak vitatkozni, az Ethereum is külön kategóriát képvisel-e, vagy ugye ebbe beletartozik, általában ezt belesorolják. A másik kérdés ugye az volt, hogy ezek a úgynevezett celebek, sztárok, vagy éppen vezető politikusoknak. Egyrészt szerintem egy csapat áll mögöttük, aki ezt csinálja, tehát nem hiszem, hogy ők konkrétan tisztában vannak vele, hogy most ők mit tettek, vagy milyen tokent idéztek éppen a Twitteren. Nekik valószínűleg csak ki van jelentve, hogy mit kell idézni, vagy mit kell kiírni, de szerintem ez inkább a másik irányba viszi el a történetet, tehát hogy ezzel általában az emberek pénzt szoktak veszíteni, úgyhogy a legtöbb ilyen celeb token, sőt, nem is tudok olyat mondani, ami jelenleg nem mínusz 99%-ban van, úgyhogy ezt nagyon sokan, akik olyan sztárok, mint például Hulk Hogan, aki egy ismert személyiség, és akkor úgy gondolta, hogy amint ő egy ilyen saját token csinál, akkor biztos, hogy mennyi pénzt fognak vele keresni, vagy nem tudom, milyen innovációt tervez vele közben, meg csak ugye az egésznek a lényeg az volt, hogy bezsebelje a pénzt. Úgyhogy nyilván ezért is jó a Mika, tehát amit az Európában van, ez a marketing kripto összehet, ez a fő szabályozói keretrendszere tulajdonképpen a kriptoknak, és én ezt azért nagyon támogatom, mert pont az ilyenektől kell megvédeni a kis befektetőket, hogy az ilyen extrém szabályozatlan piacon elveszítsék minden pénzüket.
Fél mondatban már említetted a tokeneket, illetve a tokenizációt, de mit jelent ez a kifejezés, hogy tokenizáció, illetve mire használhatók a tokenek, miután létrehozták őket?
nagyon fontos ketté választani magát a blockchain világát és a blockchainen szereplő kriptopénzek világát. Ugye a blockchain, mint különálló elem, az több dologra felhasználható. Egyrészt például azonosítási rendszerekben, tehát hogyha felhozzuk az ilyen decentralizált digitális azonosítási rendszereket, amikor nem egy központi adattároló eszközön tárolják az ügyfelek adatait, hanem minden ügyfél saját egy privát kriptográfiai kulccsal hitelesíti magát, és így az ügyfél kezében maradnak tulajdonképpen a saját adatok, vagy szintén olyan blokklánc alapú ilyen KYC, tehát ez a Know Your Customer, ez a ügyfélazonosítási folyamat, ami a blockchain-en vannak, ugye jelentősen tudják csökkenteni az ügyfélazonosítás költségét. Továbbá például ilyen blockchain-en írt smart contractek automatikusan ellenőrizni tudják az ilyen AML szabályokat, vagy a betartott compliance szabályokat. Tehát ez egy ilyen felhasználási mód lehet a blockchain-e. Másrészt ugye ott van a tokenizáció, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy valós eszközt, ami lehet mondjuk nem csak egy ingatlan, vagy egy műtárgy, vagy egy telek, hanem egy kötvény, vagy egy részvény. Ezt a blockchain-en tokenek kialakítanak át. Ezáltal jóval transzparensebb lesz, tehát könnyebben tárolható, eladható, vehető. És ez miért jó? Ez azért jó, mert a kisbefektető kisebb tételekben hozzáfér. Tehát egy dollárra nem tudsz kötvényt venni. Na már most, hogyha tokenizálva lenne, akkor valószínűleg tudnál. És nem csak azt, hogy kisebb tételekben hozzáférsz könnyebben, hanem automatizált az elszámolás. Tehát nem T2-re, T3-ra, T4-re szállítunk, hanem azonnali T0 tulajdonképpen az elszámolási rendszernek az idő intervalluma. Ezáltal gyorsabb és olcsóbb. Tehát mint ahogy mondtam, a Solana blokkláncod, bármilyen blockchain-en csinálod, mondjuk ha nézünk egy 20 eurós ticket fee-t, itt ez nem 20 euró lesz, hanem mondjuk 35 ezred dollár, vagy 25 ezred euró, nem tudom. Tehát hogy ez jelentősen csökkenteni a felmerülő költségeket, az időt, meg a hatékonyságot és a hozzáférhetőséget is. És ugyanezt tudom felhozni, ugyanezt a párhuzamot, hogyha rátérünk a kriptoeszközök piacára, hogyha nézzük a rendelkezésre álló fizetőeszközöket, tehát például ugye vannak ezek az úgynevezett stablecoinok, ugye transzparensebb, mert általad a saját privát kulcsod által hozzáférhető, gyorsabban ott van, hogyha te utalni szeretnél. Ugye a kriptopiac 0-24, tehát nincs bankszünnap, meg hétvége, meg karácsony, meg húsvét, akármikor hozzáférsz, akármikor tudod küldeni, és olcsóbban tudod ezt megtenni. És ezért lehet szerintem innovatív, és ezért léphet be nem csak a banki világban, hanem napi szinten, tehát amikor az ember bármilyen egyéb instrumentumot, terméket vásárol, akkor ez hatékonyabb lehet.
A kriptopiac egyik fontos mérőszáma, benchmarkja az Altcoin Season Index. Hogyan működik ez az index, illetve milyen következtetéseket lehet levonni az alakulásából?
Jelenleg úgy áll, hogy az idő többségében, mint már említettem, a bitcoin a dominás. Tehát a bitcoin dominanciát szokták követni azért, hogy lássák, hogy ez a úgynevezett alt season, ez mikor fordulhat elő. Ugye eddig 2 darab alt seasonünk volt, ez általában alacsony kamat környezetben fordul elő, tehát a QE az egy meglehetősen fontos elem ennek a történetnek. Az első az ugye 2017-ben volt, ami 2018. január 9-e körül tetőzött, tehát akkor volt a csúcsa tulajdonképpen az altcoin seasonnek. Ez azt jelentette, hogy a bitcoin dominance egy ilyen 35%-os szintre csökkent, tehát ugye most egy 61%-os, akkor is szinte 60-70%-os szintekről esett le, tehát azt a teret a bitcointól tulajdonképpen elvették az altcoinok, vagy az egyéb kriptos tokenek. És 2021-ben szintén ugye ez nem történt, de akkor tudjuk, hogy volt azért egy nullás kamatkörnyezet, egy elég kemény QE, tehát ugye ez mind azt jelenti, hogy dollár szintén gyenge volt, tehát a dollárban denominált hitelek reálértéke csökkent, likviditásbőség volt, ezáltal az emberekhez több pénzhez jutottak, olcsóbb volt a hitel, tehát akkor többet költöttek és többet fektettek be. Na már most az is hozzátehető, hogy akkor volt 10-akárhány ezer kriptovaluta, most van 13,8 millió. Tehát ez nem fog még egyszer megtörténni, ami most lesz alt season, tehát a jelenlegi dollár gyengülés miatt indikálom ezt, az pedig nagyon szelektív lesz. Tehát bizonyos kategóriájú altcoinok fognak parabolikusan fölmenni, hogyha lehet így fogalmazni, és hogy mi alapján lesz a szelekció, szerintem az közre játszhat, hogy melyik altcoinnak van ETC-je vagy ETF-je, és hogy azoknak nyilván mekkora potenciáljuk van. Tehát attól még, hogy csinálnak nyilván egy altcoinnak LTC-t, ez nem azt jelenti automatikusan, hogy az, az egy jó altcoin, mint ahogy mondjuk Donald Trump bejelentette a Cardano, meg a XRP és egyéb tokenek, de mondjuk az Ethereumnak a behelyezését ugye a nemzeti tartalékba, meg mondjuk a Solana is ugye helyet kapott, és vannak olyan tokenek, amik szintén rendkívül innovatívak, vagy gyorsabbak és olcsóbbak, de mégsem kaptak helyet, de rendelkeznek LTC-vel, vagy LTF-vel, azok közül kell válogatni, tehát meg kell nézni, hogy melyek rendelkeznek ezekkel a kategóriákkal, és hogy kompetitívek-e a jelenlegi piacon, és azokból kell szelektálni, úgy érhetjük azt el, hogy mondjuk egy-két példát, például ott van a Litecoin, a Bitcoinnek egy forkja, ugye ez arra hivatott létrejönni, hogy jobb legyen, tehát hogy olcsóbb és gyorsabb legyen, mint a Bitcoin, de ugyanúgy proof of work, tehát ugyanúgy bányászattal hozzá kvázi létre, hogy hitelesítik a tranzakciókat. És ennek a hash rate-je és a jelenleg a használatban lévő LTC-k száma, tehát hogy milyen mértékben használja, küldik ezt a LTC-nek a blockchain-jén, ez jelenleg all time high-on van, tehát egy rendkívül igénybe vett tokenről van szó. Ezen kívül ott van még a BitTensor, a TAO, ami rendkívül innovatív ilyen machine learning technológiát alkalmaz, és ilyen AI-okat lehet trénálni, és azért cserébe kapsz ilyen BitTensort. És egyébként sok más ilyen token van, ami rendkívül innovatív technológiát alkalmaz. Mondhatnám például még a Filecoint is, ami azért hivatott létrejönni, hogy te egy bizonyos adattárolási mennyiséget bocsájtasz a blockchainen, és egy bizonyos mennyiségű Filecoint neked le kell zárolnod, megvan ennek a külön rátája, és akkor te napi elszámolásba kapsz ilyen Filecoin reosztásokat, tehát ilyen decentralizált adatszolgáltatás tulajdonképpen.
Biztos vagyok benne, Balázs, hogy téged még sokszor fogunk hallani a Kriptoverzum című műsorunkban is, de mielőtt még elvesznénk itt teljesen a szakszavaknak a sűrűjébe, térjünk rá arra, hogy hogyan lehet most gondolkozni befektetési szempontból ezekben a kriptoeszközökben. Ezt látjuk, hogy egyre több intézményi professzionális befektető portfóliójában is megtalálhatóak ezek az eszközök, és értelemszerűen egyre több olyan magánszemély is van, aki spekulál, trédel ezekben az eszközökben, és természetesen minél hamarabb, minél nagyobb árfolyamemelkedést vagy hozamot szeretne elérni. Milyen lehetőségek vannak jelenleg?
Több fajta platform van, több fajta opció, amit igénybe lehet venni. Ugye az egyik az, ami az a tradicionális szabályozott banki rendszer, hogy valaki egy befektetési vállalkozáson keresztül nyit számlát, és akkor ott LTC-LTF formájában vásárol ilyen kriptoeszközt. És egyébként az SPB-nek is indult egy ilyen szolgáltatása még márciusban, úgynevezett kriptoportfólió kezelés, ahol szintén azt a megoldást alkalmazzuk, hogy ugye lehet nálunk TBS számlára kripto LTC-kből, tehát 100%-ban kripto LTC-kből álló portfóliót létrehozni, és nyilván piaci esésekkel kalkulálva bele van a szerződésben, hogy befektetési alapokat, tehát money market fundokat, vagy rövid kötvény alapokat is lehet tenni a portfólióba, tehát nyilván akkor alulsúlyozzuk a kriptokat, felülsúlyozzuk a money market fundokat, vagy rövid kötvény alapokat, amikor van egy korrekciós fázis, hogy mégis azért kamatozzon az ügyfélnek, de mégis legyen egy kripto kitettsége, tehát igazából itt a súlyozással tudunk játszani, és szintén az idéglenes vagy a jelenlegi szezonnak megfelelően fogjuk súlyozni a portfóliókat, ami azt jelenti, hogy éppen most egy bitcoin dominanciás időszak van, amikor ez magas, vagy mondjuk elkezdődött az altcoin szezon, és akkor az altcoinok lesznek túlnyomó többségben a portfólióban. Ugye erről még nem beszéltem, hogy mik a jeleni az altcoin szezonnek, azt tudjuk, hogy mit jelent, mikor fordul elő, először is a előkövetelményei nagy bitcoin emelkedés, ami jelenleg megtörtént. A második a bitcoin dominanciának a technikai letörése, ami még nem történt meg, és a harmadik pedig az enyhülő monetáris politika, ami már elkezdett megtörténni. Ugye most 2025-re a Fed 2 kamatvágást áraz be, jelenleg nincs vége a QT-nek, tehát 25 milliárd dollárra levitték 5 milliárdra, csökkent a QT, ez valamennyire szintén segíteni fogja a piacot, de a kriptopiacnak az lenne a legnagyobb segítség, hogyha egyrészt több kamatvágás lenni, másrészt meg vége lenne a QT-nek. Az, hogy QL lesz, azt szerintem még nem kell kilátásba helyezni. Azt mondta jelenleg Powell, hogy az nullás kamatnál lesz, ami szerintem szintén nem várható egy hamar, de mindenképpen egy támogató környezet létrejöhet a kriptok világában. Szóval most visszatérünk a szabályozói környezetre, tehát ugye megvan, hogy súlyozok körülbelül a portfóliókat, tradicionális banki rendszerben hogy lehet ezt megvenni, hozzájutni, és ugye nagyon fontos, hogy a TBS számlának az egyenesei következménye, hogy 5 év után adómentes lesz, tehát így a kriptó LTC-ből álló portfóliót 5 év után adómentes lehet. A másik kettő opció, az egyik a CEX, a harmadik pedig a DEX. A CEX az azt jelenti, hogy Centralized Exchange, olyan központosított, vagy olyan központtal rendelkező kriptováltó, aminek van licensze, van egy székhelye az ott országban, van egy mögött álló csapat, tehát van egy fizikai megtestesülés megvalósulása magának a váltónak. És van a DEX, az a Decentralized Exchange, ami azt jelenti, hogy egy decentralizált tőzsde, tehát ott nincs egy mögöttes álló vállalat, cég, nincs engedélyük, nincsenek bejegyezve a Bahamákon, tehát nincs mögöttük semmi. Ez egy, csak egy komplett rendszer, ami ezt hozzá csatlakozhatod a te saját kriptotárcádat, és névtelenül egy tárca címmel tulajdonképpen vehetsz, adhatsz, kereskedhetsz kriptokkal.
Ki egyébként kriptoportfólió kezelésben gondolkoznak, körülbelül hogy kell, hogy érdemes ezt elképzelni egy befektetési portfólión belül?
Többfajta portfólió elérhető nálunk. Ezeknek adtunk aranyos nevet is. Az egyik a Killer Whale portfólió, a másik meg a Mentorei portfólió. Az első, a kisebb portfólió kételemű lesz, tehát egy 4 millió forintos indulótőke szükséges hozzá, a másik pedig egy 8 milliós. És ebben még ezen fölül vannak a rövid kötvény alapok, meg a money market fundok. Ezért határoztunk így, hogy a megvásárolt eszközöknek a tartási költsége és a bekerülési költsége a betett összeghez képest ne legyen magas. És ugye ezeket az eszközöket fogjuk az időszakoknak megfelelően súlyozni. Nyilván, hogyha valakinek magasabb tőke áll a rendelkezésére, akkor ezeket a portfóliókat ugyanúgy fogjuk diverzifikálni.
Az, hogy 2030-ra akár másfél millió dollár is lehet egy bitcoin, ezt ugye nem én mondom, vagy gondolom, hanem Katie Wood, aki azért az Egyesült Államokban egy ismert befektető. Erről te mit gondolsz?
Hát ahhoz, hogy a bitcoin másfél millió dollár legyen, ahhoz meg kéne duplázni majdnem, hogy csak az aranynak a piaci kapitalizációját, amitől szerintem még azért elég messze vagyunk. Nyilván ez, hogy ilyen irreálisan magas árfolyamokat határoznak meg, és mondanak egy távol levő dátumot, amivel megpróbálják bevédni magukat, tehát szerintem ez lényegtelen. Tehát azt nem lehet behatárolni, hogy egy eszköz 5 év után milyen pályát fog beérni. Azt merem mondani, hogy függetlenül attól, hogy a elkövetkezendő esetleg kialakuló medvepiacban milyen árat üt meg a bitcoin, lehet, hogy jelentősen a most meglévő all-time high-t túl fogja szárnyalni, de konkrét összegeket mondani szerintem szakmaiatlan kijelentést.
Ennyi fért mai adásunkban, nagyon érdekes terület, és biztos, hogy még vissza fogunk rá térni. Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Benesocki Balázs, az SPB Befektetési ZRT portfólió kezelője volt a vendégünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.